A pusztai banda. Szabó Róbert Csaba hangjátéka. Harmadik rész. Dézsi. Készült a Médiatanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében.
A második világháború után Romániában munkatáborokba, bányákba zárják a rendszer ellenségeit. Az elítéltek közül sokan a szökést választották. A szökevények jelentős része a hegyekben bujkálva, csoportokba verődve igyekezett túlélni. Legtöbbjük ellenállóként határozta meg önmagát, és összeszedték a front után maradt fegyvereket. A román titkos szolgálata, a Securitate, 1950-ben 39 ilyen bandát és 600 szökevényekből lett bandatagot azonosított. Székelyföldön, Osdola környékén magyar katona szökevényekből álló társaság bujkált. Pusztai Ferenc és társai, Dézsi, Dénes és Máté György. Pusztaiék a kászoni falvak környéki erdőkben húzták meg magukat. A banda tagjait egyenként csalják csapdába. Megölik. Az elfogásukra tett erőfeszítések során több száz embert vallatnak, kínoznak meg, zárnak hosszú évekre börtönbe.
George Roman, Sestrejc.
Oh, Roman György. Ön magyar származású.
Már iskolásként kérvényeztem a nevem románosítását.
Na és kedves Román úr, mikor és milyen körülmények között került kapcsolatba a pusztai bandával?
A brassói Securitate küldött a helyszínre 1953. augusztus 10-én, amikor Pusztai és Dézsi a Béla falva nevű településen lelőtte a két pojáni rendőrt. Részt vettem továbbá az egy évvel későbbi akcióban is, Boros néptanács elnök házánál, amikor Dézsi Dénes banditát likvidáltuk.
Kezdje az elején. Román úr.
A rendőrgyilkosság Pál Menyhért portáján történt, hajnalban, Sestrejc. A vallomása szerint Pál, aki jó bicska készítő hírében állt, már korábbról ismerte Pusztait. A bandita 1953 nyarán látogatta meg először Pál Menyhértet.
Pusztai a kerten átjött az erdő felől, hadnagy úr. Helyjel kínáltam, pálinkát adtam neki. Egy orosz automata géppisztoly volt nála.
Azt hallottam, maga ért a bicskákhoz.
Mutattam neki pár darabot.
Egy szélesebb, erősebb és hosszabb darabra lenne szükségem. Szalonnázni, de nyulat nyúzni is jó legyen.
Azt mondta, jövő héten valamikor újra benéz. Azt mondta, ne szóljak senkinek, hogy itt járt.
Pál Menyhért nem hazudott a vallomás alatt, Sestrejc. Igaz, naponta megverték Marosvásárhelyen, a Securitatén nem viccelnek. 5 nap múlva valóban beállította a bicskáját Pusztai, de nem egyedül jött. hozta cimboráját, dézsidérest is.
Nem láttak meg a múltkor?
Senki.
Ő itt megbízható emberem. Lázas. Valamilyen gyógyszer jól fogna.
Reggel tudok szerezni.
A bicska elkészült-e?
El. Üljetek le, egyetek. Elővették a pálinkát, megitták, ettek hozzá levest. Került elő egy kis szalonna is.
Mennünk kéne. Mindjárt éjfél.
A csűrben is megalhattok a szénában. Kora reggel hoznak egy szekérfát, de azt titeket ne zavarjon.
Pál Mennyhér csak egy valamit nem említett rögtön első vallomásakor. Később vertük ki belőle, Sztrejc. Pusztai találkozott nála véletlenül Fogarasi László tizedessel, akit később Pusztai agyonlőtt. Fogarasi is bicska ügyben térde Pál Mennyhérthez.
Látom, vendége van. Nem zavarok.
Rokonság a hegyen túlról. Ritkán látjuk.
Honnan való? Moldovából.
Nem. Petrozsényből jöttem. A bányából.
Nehéz munka?
Nem javasolnám senkinek.
Na hát... Hát én akkor... Mennyibe jön ez a bicsok? Mennyit, bátyám?
Vigye csak.
Azt feltételeztük, Fogarasi tizedes gyanút fogott az idegenláttán, és azon a végzetes hajnalon azért tértek vissza Pál Mennyhérthez, hogy jobban körülnézzenek. Pusztai és Dézsi hajnalban kelt, hogy segítsen fölvágni a fát a hátsó udvaron.
Aztán Mennyhér bátyám, kommunisták vannak-e a faluban?
Akad.
Besúgók?
Én nem politizálok, fiam.
Olyanok, akik folyton a milicisták seggében vannak.
Hadd el, fiam. A jóisten egyszer csak megbünteti őket.
Ha ennyi gazemberséget elnéz, bizonyára nem nyitja ki eléggé a szemét.
Egészséget! Bemehetünk, Mennyhérd bátyám? Fogarasi vagyok.
Pál Mennyhért elmondása szerint Fogarasi a kapunál maradt, Páskú őrmester pedig elindult Pusztaiék felé, akik időközben letették a fűrészt, Sztrejc. Az őrmester nem vette észre a falönköknek támasztott fegyvereket. Páskú odalépett Pusztaihoz és megragadta a karját. A Pusztai ellökte magától. Dézsidéres fölkapta a puskáját és fejbe lőtte Páskút. Az őrmester is elsütötte a fegyverét utolsó erejével. Pusztai felkapta a fegyverét, és az udvarra berohanó Fogarasi Lászlót terítette le. Közelről. A banditák összeszedték a rendőrök fegyvereit, és gyors iramban távoztak a helyszínről a kerten át. Pál Mennyhért szomszédja értesítette a szekuritátét. Reggel 8-ra a helyszínen voltunk, Sztrejc. Hol vannak a holttestek?
Hátul a farankök között.
Vérnyomok?
A kukoricás irányába.
Eltalálták egyiküket. Hozzanak nyomkövető kutyákat.
Igenis.
A ház tulajdonosa hol van?
Pál Menyhért, bent őrizek a konyhában.
Gyűjtsék össze a szomszédokat, pár rokonait. Egyedül maradtam a két meglőtt rendőrrel a hátsó udvaron. Páskujőrmester feje egy cserefarönkön hevert, félrefordulva. Láj, de minye, az egész arca véres volt. A felső teste alatt hatalmas vértócsa. A fogarasi tizedes tőle nem messze, talán 4-5 méterre hevert, széttárt karokkal hanyatt a füves részen. Körülöttük szanaszét felvágott fadarabok, eldobott fűrész, fejsze, fülsiketítő csönd. Azt a parancsot kaptuk, hogy minél több embert hallgassunk ki, tartóztassunk le, keltsünk félelmet a faluban, mutassuk meg, hogy akik a banditákkal paktálnak, azok semmi jóra nem számíthatnak.
Le vannak tartóztatva!
Nem csak azt akartuk elérni, hogy ne segítsék többé pusztaiékat, hanem hogy valaki feljelentse őket. A néptanácsnál verőszobát rendeztünk be. Letartóztattuk Pusztai és Dézsi családtagjait, átvilágítottuk az erdészeti hivatalt, beszerveztük a legmegbízhatóbb alkalmazottakat, listát kértünk a hegyekben ismert menedékházakról, kunyhókról, kalibákról, a fakitermelő társasághoz beépített munkásokat küldtünk. A juhászokat a hegyekben beszerveztük.
Le vannak tartóztatva! Le vannak tartóztatva!
De egy évig semmi. Világossá vált, hogy amíg minden bokorban katonák vannak, semmi esélyünk elkapni őket. Azt javasoltam Tercet Ströic, a felettesemnek, aki mindig hallgat rám, hogy vonjuk vissza a katonai állomány zömét a területről. A felettesemmel szétnéztünk Osdolán is, Pusztai meg Dézsi szülőfalujában. És ekkor, ha semmiből, kitaláltunk valamit, és megesküszöm, hogy az én ötletem volt, Ströic. Meglátogattuk Boros néptanács elnököt. Azóta látta őket?
Nem, szerencsére, de az igazat megvallva, mióta megtudtuk, hogy megszöktek, fegyvert tartok magamnál, éjszakára is.
Azt gondolja, hogy meg fogják látogatni?
Megüzenték. Ami azt illeti többször is, hogy agyonlőnek. Azt üzenték, hogy mivel én vagyok a legnagyobb kommunista a környéken, nekem kell először meglakolnom. Maga szerint értel fognak jönni?
Remélem.
Tudja, a feleségem kikészült idegileg. Nehezen bírja. A fogadott lányunk volt a mindene, de már vele is alig foglalkozik.
Csak tegye, amit mondunk, és megszabadítjuk a banditáktól. Úgyhogy új tervet dolgoztunk ki. Borosról tudtuk, hogy hűen követi a bukaresti pártvonalat, mondhatni véresen következetesen a rendőreivel együtt. Elterjesztettük, hogy pénzt tart otthon, a Vörös Csillag társulás kasszáját. Borosék fogadott lányát, a 10 éves Mancikát kitanítottuk, hogyha idegenek jönnek a házukhoz, azonnal fusson a rendőrségre. Abban bíztunk, hogy a gyerekektől nem tartanak Pusztaiék. A sejtésünk beigazolódott. Pusztaiék horogra akadtak. Augusztus 22-én este a társulás egyik tagja az egész napos munka után betért Borosékhoz egy pohár borra. Jelen volt Boros, Kanabé Pista és Borosék kislánya. Boros felesége nem volt otthon, a munkához kölcsönkért ökröt vitte vissza. Borosék a lakóháztól külön épített nyári konyhában tartózkodtak.
Lajos bátyám, amennyi szénát ma csináltunk, az 2 hónapra elég lesz.
A padlásokat nem sepernétek le annyiszor. Többen beállnának a kollektívbe.
Azt újra elosztják. A szegények, az éhezők kapnak belőle. Ne legyen vak. A szovjetek meg a mieink tudják, mit csinálnak.
Tudják a fenét. 2 éve tart a szárasság. A Székelyföldön éheznek.
A kommunisták a románoktól védenek meg.
A románoktól? Hogy elveszik tőlünk a betevőt.
Pista bá, én azt hittem, magában bízhatok.
Ismerek családokat, akik tavaly télen a régi rossz bakancstalpokat főzték a levesbe.
Ebben a pillanatban Pusztai jelent meg az ajtóban, és Dézsivel az oldalán benyomult a helyiségbe. Mindkettőjüknél pisztoly volt. A kislány észrevétlenül kisúrant a nyitva hagyott ajtón.
Folytassák! Elvtársak! Folytassák!
Add elő a fegyvereket!
Nincsen nekem fegyverem.
Ne hazudj.
Viszünk az erdőbe, és ott lövünk agyon.
Ó.
Pusztai időközben kiállt az ajtó elé őrködni. Dézsi kötelet adott Kanabé Pistának, aki hátra kötötte a néptanács elnök kezét. Dézsi átment a házba megkeresni a pénzt. A kislány 9 órakor ért az őrsre. A milicisták pillanatok alatt elindultak, és éppen akkor értek Borosék házához, amikor Dézsi belépett a lakóházba. Elbújtak a kerítés mellett, a kislány pedig előre küldték, hogy kinyissa a nyári konyha ajtaját.
Hé, kislány, hová futsz? Gyere csak vissza!
A kiabálásra Dézsi előjött a lakóházból, észrevette az egyik milicistát, rálőtt, de nem találta el. Ellenben a milicista a teljes tárát kilőtte Dézsire. Pusztai az első lövésre kiugrott a nyári konyha ablakán, és vaktában lövöldözni kezdett. A milicisták viszonozták a tüzet. 10 perc múlva abba hagyták a lövöldözést. Egy ideig hallgatóztak, majd 2 milicista benyomult a konyhába. Csak Borosékat találták ott sértetlenül. A milicisták leoltották a lámpát, ekkor újabb lövöldözés kezdődött a kert irányából. 2 kézigránát is felrobbant. A vaksötétben vártak pár órát, míg Kézdivásárhelyről megérkezett az erősítés. Dézsi holttestét hajnalban találták meg a virágos kertben. 2 fejlövés végzett vele.
Thank you.
Hozzanak valakit, aki azonosítja a holttestet. Hogy is hívják a régi kedvesét Dézsinek? Toldi Ilona?
Takarítsák el az udvaromról ezt a mocskót.
Látom, nem nagyon örül.
Örülnék, ha mindkettőjüket megfogták volna.
Megérkezett Ilona. Jöjjön, jöjjön. A szerelmes pár. Mikor találkozott utoljára a kedvesével?
A kedvesem? Idén áprilisban.
Felismeri?
Fel.
Ki ez?
Dési Dénes.
A holttest mellett találtunk egy hátizsákot, benne 150 golyót, két magyar gyártmányú kézigránátot, szalonnát, némi kenyeret, egy noteszt, benne versekkel, egy fényképet egy egyelőre ismeretlen lányról, nyugtákat a szövetkezeti boltokból elrablott holmikról, egy listát az általuk besugóknak tartott egyénekről a környező falvakból. Augusztus 23-án a holttestét kitettük közszemlére a falu főterére. Másnap elszállították Kézdivásárhelyre boncolásra. Megtiltottuk, de valaki mégis félreverte a harangokat a templomtoronyban. Felsőbb parancsra Dézsit jelöletlen titkosított helyre temették. Pár év múlva a boros felesége öngyilkos lett. Nem bírta az éveken keresztül rájuk nehezedő nyomást, a félelmet Pusztaitól. Pedig addigra Pusztait is elkaptuk.
Hangzott a Pusztai Banda, Szabó Róbert Csaba hangjátéka, harmadik rész, Dézsi, nő, Szirtes Ági, Román Gyuri, Kálid Artúr, Pusztai Ferenc, Kovács Krisztián, Dézsi Dénes, Vajda Milán, Toldi Ilona, Kerekes Éva. Közreműködött Cserna Antal, Miklós Marcell, Surányi Noémi és Záhonyi Enikő. Hangmérnök Kis Attila, zenei szerkesztő Hortobágyi László, rádióra alkalmazta és rendezte Szikszai Rémusz és Surányi András. Készült a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében. A felvételt a Magyar Rádió Nonprofit ZRT megrendelésére a Kaneta Produkció készítette 2015-ben.